Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben néhány farizeus jött Jézushoz, és figyelmeztették. Sietve távozzál innen, Heródes meg akar ölni. De ő ezt válaszolta. Menjetek, mondjátok meg annak az ókának, íme ördögöket űzök és gyógyítok ma és holnap, csak harmadnapra fejezem be. De ma, holnap és holnap után tovább kell járnom utamat, mert nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül. Jeruzsálem, Jeruzsálem, te megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek. Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogyan a tyúk szárnyalá gyűjti csibéit, de te nem akartad. Meglátjátok, elhagyott lesz a házatok. Mondom nektek, nem láttok engem mindaddig, amíg el nem jön az az idő, amikor így kiáltoztok, áldott, aki jön az Úr nevében. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, a mai evangéliumi részlet hallatán az ókori költő szavai jutnak eszünkbe. Timeo Danaos et dona ferentes. Félek a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is. Még hogy a farizeusok aggódnak az Úr Jézus életéért. Igen furcsa helyzet. Az ember joggal gondolhatná, hogy ezek a farizeusok kettős ügynökök. Talán Heródes szolgálatában állnak, de mégis elárulják Heródes ügyét. Honnan tudhatnák, hogy mi Heródes szándéka? Hiszen számukra Heródes egy a rómaiakkal. Azok hatalmából lett ugyanis király. Nem közvetlenül római uralom tehát az ő királysága, csak áttételesen. De nem véletlenül vártak volna a farizeusok is olyan égi jelet az Úrtól, amely megmutatja, hogy ő a messiás, vagyis ő a fölszabadító. Ahogyan ezt még az apostolok is gondolták róla, hiszen a föltámadása után a mennybe menetele előtt kérdezik meg tőle, Uram, tehát mostanában állított helyre Izrael országát. Heródes vagy Pilátus uralma nem volt Izrael országa. Hogyan lehetséges tehát, hogy a buzgónvallásos farizeusok lepaktálnak Heródessel? De ez az ügy azért is gyanús, mert nem ezt a Jézust pártoló, őt megmenteni akaró lelkületet mutatták máskor a farizeusok. Nem egy csodája után olvassuk az evangélium megjegyzését, azt fontolgatták, hogy miként törhetnének az életére. A félkezére béna ember szombati meggyógyítása után szó szerint ezt írja Szent Márk, erre a farizeusok kimentek és tanakodni kezdtek a Heródes pártiakkal, hogyan okozhatnák vesztét. És itt még meg is különbözteti őket az evangélista azoktól, akik valóban Heródes szövetségesei voltak. És ugyanerről olvasunk a templom megtisztításakor is. Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, hogyan tegyék előtt láb alól. Most pedig, amikor Heródes állítólag éppen az Úr meggyilkolását szándékozza, ők akarják ettől megóvni. Igaz, lehet, hogy ezt a farizeusi próbálkozást valamiféle cselnek is fölfoghatjuk. A gyilkosság nyilván az ő szemükben is egy rettenetes vétek volt. Úgy gondolhatták tehát, hogy elég az is, ha Jézust eltávolítják a környékükről. Hát, ha megijed a hír hallatán, és tovább vándorol más helyre. Ha pedig ott is ugyanígy viselkedik, akkor az már a továbbiakban az ottani farizeusok gondja. Ők mentesülnek a felelősség alól. Csalódás lehetett így számukra az Úr Jézus bátor, sőt, szinte már nem törődön viselkedése. Ugyanakkor lelepleződik itt is a farizeusok elvtelen és képmutató volta. Ha ugyanis a néppel együtt maguk is valamelyik profétának vagy proféta föltámadásának vélték, újra megjelenésének gondolták az Úr Jézus Krisztus személyét, akkor tudniuk kellett volna, hogy az Isten által megbízott ember nem adja föl olyan könnyen a küldetése teljesítését. Szinte minden proféta vállalta még a halált is, de az isteni küldetés megvalósításából nem engedett. Éppen Jézus lett volna gyáva megfutamodó. A külső látszatot kereső farizeusok sehogyan sem képesek megérteni, mit is jelent az isteni megbízatás és kiválasztottság. Tény az, hogy maga az Úr is éppen a rábízott feladatok teljesítésével élvel, és tartja kötelességéhez mérten csekélységnek Heródes fenyegetését. Még kínosabb lehetett számukra, hogy az Úr éppen velük üzen vissza a királynak. Ha a hírt hozták, akkor vigyék is a választ. Jézus az Isten ügyében jár el. Ehhez a kötelességéhez képest semmi az emberi fenyegetés és az elröppenő szó. Azt hiszem, éppen ez lehet a mai evangélium egyik komoly tanítása számunkra. Életünkben adódnak komoly ügyek, sordöntő feladatok. Jó, ha ilyenkor megfontoljuk, Isten akarata szerint való-e, hogy elvállaljuk. Mert ha igen, akkor nincs helye semmi vívódásnak, mérlegelésnek, hanem csak a merésztetnek. Nem szabad hallgatnunk sem félelemre, sem kétségekre, mert ha Istentől jön a megbízás, és tőle jön hozzá, akkor a kegyelem is. Ez pedig azt jelenti, hogy nekünk, krisztusi embereknek, Isten gyermekeinek úgy kell élnünk és munkálkodnunk a világban, hogy megbízottak vagyunk. Ne úgy tekintsük életünket, hogy az csak sodródik a különféle adottságok között, hanem az életünk elvégzendő feladatokkal bíz meg. Ahogyan Szent Pál tekintett a maga apostolságára. Krisztus követségében járunk, Isten maga buzdít általunk. Így az életünk dolgainak nem csupán földi vonatkozásai vannak, hanem mindez Isten által adott feladat, ami az üdvösség felé visz minket is, meg azokat is, akiknek ez által segíthetünk. Ez áll nem csak a nagy horderejű feladatokra, hanem a mindennapi apróságokra is. Emlékezzünk csak Nagy Szent Teréz kijelentésére, Isten a konyhai edények között is jelen van. Visszatérve az evangélium szövegéhez, pontosan erről a megbízatásáról beszél az Úr Jézus, amikor Jeruzsálemet siratja. Előre látja, hogy ő ugyan teljesíti azt, amit az Atya rábízott, de minden igyekezete ellenére sem tudja megmenteni a szent várost. Nem az ereje és buzgósága kevés, hanem Jeruzsálem együttműködése hiányzik. Hiába tesz csodákat, és hiába tanít akár a templomban, akár más helyeken, mindez hatástalan marad az önelégült jeruzsálemiekre, főképp a nép vezetőire. Nincs bennük Istenhez fordulás és a lelkiekre való érzékenység. Hamis biztonságba ringatja őket a tudat, hogy köztük van az Isten háza, így tehát ez elég is nekik. Ha Isten köztünk van, ugyan miféle baj érhetne minket, gondolják büszkeséggel. Pedig az Úr tanítása egyértelmű volt ebben a tekintetben is. Az üdvösségbe szűk kapu vezet, a bejáratnál pedig nem lehet arra hivatkozni, előtted ettünk és ittunk, a mi utcánkon tanítottál. De ő megismétli, nem tudom, honnét vagytok, távozzatok, ti gonosztevők. Az üdvösség nem szomszédság és ismerettség kérdése, hanem csak is a lelkület és az ebből fakadó jó tettek számítanak. Éppen ezért érheti Jeruzsálem lakóit ez a súlyos vád, ti gonosztevők. Hiszen ha a többi emberi bűn és botlás nem számítjuk, már önmagában az is gonosztett, hogy elutasítják Istenük szavait és bezárják előtte a szívüket. Hiába állott a templom épülete, ha a lelkük nem válik templommá. akkor csak rideg kövekhez hasonlítanak, amelyek állnak, de nem mozdulnak. Szépnek tűnik ugyan a templom, csak éppen a lelkületük nincs meg hozzá, mert azt az Isten szavának meghallgatása és tettekké váltása adná meg. Így a korábbi proféták megkövezését értelmezhetjük jelképesen is. Ugyanilyen kőszívűen hallgatták az ő szavukat is. Ha nem is kövekkel oltották ki az életüket, mégis a megkövezés gyötrelmeit kellett elviselniük, az Isten szavának ilyen szívtelen elvetését tapasztalva. Mondhatjuk, amennyire hidegen hagyta az urat Heródes fenyegetése, annyira szívére vette népének közömbösségét, sőt ellenséges magatartását. Ebben is megmutatkozik, Krisztus nem elítélni akarja a bűnösöket, hanem megmenteni, üdvözíteni. Érdekes megjegyzés az Úrnak, meglátjátok, elhagyatott lesz házatok. Úgy tűnik, mintha egy új elhurcoltatást, egy új babiloni fogságot jövendölne meg így az Úr. Persze a ház általánosságban véve jelentheti a várost is, vagy talán a ház alatt a templomot kell értenünk. Elhagyott lesz a ház, Isten háza, amelyben bizakodnak. Mindkét értelmezés helytálló, mert ezek a szavak is Jeruzsálem pusztulására utalnak. Így a lakóházak üresen maradnak, a lerombolt városból kénytelen mindenki elmenekülni. De Isten háza sem marad épségben, sőt, először ennek kirablására és megszentségtelenítésére kerül sor. Isten is elköltözik a városból, és ezzel megszakítja a szövetség kapcsolatát népével. Nem láttok engem mindaddig, amíg el nem jön az az idő, amikor így kiáltoztok, áldott, aki az Úr nevében jön. Nem egyértelmű ez a jövendőlés. Vajon közeli értelmű? Mert akkor az Úr Jézus jeruzsálemi bevonulására utal, ami hamarosan bekövetkezik. Ez a magyarázat ugyan kézenfekvő, de nincs ok arra, hogy ezt megjövendölje az Úr. Nem járt ő olyan sokszor Jeruzsálemben, hogy ez valami fenyegetés lehetne a város számára. Sőt, Szent Lukács úgy rendezi el az evangélium eseményeit, hogy az Úr Jézus egész működése egyetlen zarándoklat Galileából Jeruzsálembe. Vagyis csak egyszer járt a Szent Városban, hogy megváltói áldozatát ott valósítsa meg. A másik értelmezés a világ végére, Krisztus második eljövetelére vonatkozik. Az már valóban az Úr istenségének végleges kinyilvánítása lesz az ítélet napja. Akkor mindenki el fogja ismerni Jézus Krisztust, az Isten fiát. A jók, az üdvösségbe jutók számára az újongás ideje lesz, és ezért fogják lelkendezve köszönteni Krisztust, aki elhozta a megváltás teljességét és a test föltámadását. De a kárhozatra jutók is meg kell, hogy hajoljanak Isten fia előtt. Megszégyenülve és életük kudarcának bizonyosságában fogják kimondani a hóduló szavakat, áldott, aki az Úr nevében jön. De maguk már nem fognak részesedni ebből az áldásból, vagyis az üdvösségből. Ezzel a jövendőléssel az Úr Jézus visszafordítja a farizeusok felé a fenyegetést. Nem őt kell félteniük, hanem saját magukat. Nem a testi halál az igazi veszély, hanem a lelki halál az üdvösség elvesztése. De még van idő a megtérésre. Amen.
Kedves hallgatóink! 2022. október 1-je és november 28-a között népszámlálás lesz Magyarországon. A népszámlálás 14. kérdése így hangzik. Mi a vallása, felekezete? Ezúton is kérünk mindenkit, hogy a népszámlálás alkalmával bátran vallja meg katolikus hitét, Krisztushoz és az ő egyházához tartozását. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásában.
Mária Rádió.
Jó hírek.
A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai Jó Hírek szerkesztője.